Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Lukács evangéliumának második fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. A tegnapinak a folytatása. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a tegnapi igehirdetésben többször is elhangzott az, hogy el kell menni Betlehembe, ma is. El kell menni Jézushoz, és el kell vinni hozzá másokat is, mert ő a megoldás, mert ő az, aki megment, mert ő az, aki meggyógyít, aki megbocsát, aki megtisztít a bűntől, ő az, aki megajándékoz békességgel, és ami a legfontosabb azért mégiscsak a számunkra, aki megajándékoz az örök élettel, az örök örömmel, az örök boldogsággal. Így mondta az angyal a pásztoroknak, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És ebben az egy mondatban tulajdonképpen benne volt a lényeg, amit Jézusról tudni kell, minden benne volt. Üdvözítő, ez a régi magyar szó azt jelenti, hogy megmentő, megváltó, szabadító, aki segít rajtatok, aki kiszabadít minden rosszból, a bűnből, a halálból, az ördög hatalmából, aki megvált, aki Isten gyermekévé tesz. Azt mondja az angyal, hogy az Úr Krisztus Úrnak nevezi, és ehhez tudnunk kell azt, hogy a zsidók Istent nevezték Úrnak. Tehát amikor a zsidó hívő azt mondta valakire, hogy Úr, abban az is benne volt, hogy őt Istennek fogadjuk el. Ő az Isten. Krisztus, héberül messiás, magyarul felkent, akit az Isten megígért. Akit vártak, a messiás, akit vártak, az igazi király, az igazi felkent király, a világmindenség királya, és a menny királya is. És ott van az is, hogy a Dávid városában, és elgondolkoztam azon, hogy miért nem csak egyszerűen Betlehemet mond az angyal, hogy a Dávid városában, mert hogy több proféciát egybefoglal így. Betlehemben, erről is volt profécia, és hogy Dávid utódja lesz. Dávid is jelentős ebből a szempontból. Tudjuk, hogy József és Mária is mind a ketten Dávid király leszármazottjai voltak. Szokták kérdezni a hittanosok, hogy jaj, de hát, hogyha királyi utódok voltak, akkor hát hogy ilyen nagyon szegények voltak? Hát a történelmi viszontagságok miatt. Dávid király után pár nemzedéken belül már lerombolták Jeruzsálemet, a zsidókat elhurcolták a babilóniai fogságba, onnan visszatértek, akkor már hiába volt valaki királyi utód. Azt hiszem, nagyon sokan voltak Jézus idejében királyi utódok, akik nagy szegénységben éltek. Jobban el tudjuk talán képzelni, hogyha azt mondom, hogy olvastam könyvet Szaúd-Arábiáról, 10 000-en tartoznak a királyi családban most Szaúd-Arábiában. De ők persze mind gazdagok, az olaj gazdaggá teszi őket. Úgyhogy voltak bőven Dávid leszármazottai, sokan, szegények voltak, hiszen a babilónia fogságból hazatértek utána, és nagyon sok háború volt, nagyon sok megpróbáltatás volt. A pásztorok számára ez tényleg örömhír volt, tényleg evangélium volt. Örömüzenet, reménysugár az életben. Ezekre a pásztorokra ráfért ez a reménysugár, ráfért ez az örömüzenet. Az ötödikes hittankönyvben így foglalják össze a gyerekek számára. A pásztorok egészen egyszerű, nincstelen emberek voltak. A társadalom peremén éltek, nem sokra becsülték őket. Kemény munkát végeztek. Nem a saját állataikra vigyáztak, felelősséggel tartoztak értük a gazdának. Kemény munkát végeztek, meg kellett védjék az állatokat a ragadozóktól, kígyóktól is. Ezért a nyáj előtt mentek, figyelték az utat, sokszor az éjszakát is a mezőn töltötték. Ilyenkor az állatokat tövises ágakkal körülkerített karámba terelték. Annak idején Dávid, ugye azért Dávid városa, mert aki később király lett, Betlehemben élt Isai, az ő fia volt Dávid, pásztorfiú volt, apja juhait őrizte. Ezek a későbbi pásztorok olyan szegények voltak, hogy nem is a saját állataikat, meg nem is az apjukét őrizték. Dávid apja juhait őrizte, de ugye olvassuk az ő történetei között, hogy bizony neki is meg kellett védeni a nyájat oroszlántól, medvétől. Nem volt egyszerű egy pásztornak az élete. És ha ráadásul nem is a saját juhait őrizte, reményesen volt arra, hogy előrébb lép a társadalmi ranglétrán, hát szóval nem volt könnyű életük. Kitaszított, peremen élő emberek voltak. De valami olyasmit hallanak, ami boldoggá teszi őket. Van remény, hogy nem fog örökké tartani ez a kitaszítottság, ez a keserű élet nem fog örökké tartani, mert Isten megszabadít, mert megmentőt küldött, megváltót küldött, szabadítót küldött, kiszabadít ebből az életből, ami olyan nehéz, és annyi keserűség van, és annyi megpróbáltatás. És szinte nem telik el úgy nap, hogy ne halljon az ember valami olyat, ami olyan megrázó. Vagy a saját rokonságunkban, vagy a tanítványainknak a családjában történik valami, vagy éppenséggel a ország életében, vagy a világ életében. Szoktam mondani családban, hogy amikor úgy érezzük, hogy na most minden rendben van, most minden olyan jó, minden olyan család, biztos, hogy kapunk valami rossz hírt. Ilyen ez a földi élet. Ilyen ez a földi élet az ember bűne miatt, az ember romlottsága miatt. Azt mondja az ige, hogy az ember bűne miatt romlott meg minden más is a világban. Minden más rossz is azért van. Mert az emberiség úgy döntött, hogy nem Isten kell nekünk, hanem Isten nélkül akarunk élni. És hát Isten nélkül lenni, az pedig azt jelenti, ami van. Tapasztaljuk a bőrünkön, tapasztaljuk, hogy mi van. Ránk fér az örömüzenet. Ahogy a pásztorokra is ráfért, és ők belekapaszkodtak ebbe a reménysugárba. Azt mondták, hogy ezt nem hagyjuk csak úgy elmenni, ezt az üzenetet. Ebbe belekapaszkodunk, ennek utána járunk, ezt a magunkévá tesszük. Hát nincs más reménységünk. Ez az egy reménységünk van, amit az Isten ad. Ebbe kell belekapaszkodni, ennek kell utána járni. Ezt kell kinyomozni, hogy tényleg igaz-e. Ki kell nyomozni, tényleg igaz a Biblia? Tényleg igaz a kereszténység? Hát utána kell járni, hát ez az egy reménységünk van, nincs több. Ebbe kell belekapaszkodnunk. Erről kell meggyőződnünk, hogy ez az igazság, és ez a mi reménységünk, és ez tesz minket boldoggá, és ebben van a mi örök örömünk. És a történet úgy folytatódik, hogy pásztorok azt mondják egymásnak, hogy menjünk el mind Betlehembe, és nézzünk utána. Nyomozzuk ki, győződjünk meg róla. Tényleg igaz? Mert ha igaz, akkor ez a miénk. Nem hagyjuk veszni. És nem csak mondták, hogy menjünk el, hanem úgy olvassuk, hogy elmentek tehát sietve, és megtalálták. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ma ezt akarja az Úr nekünk üzenni. Ha elindulsz, ha elmész, akkor megtalálod. A pásztorok elindultak, megtalálták. Mondhatod, hogy induljunk el, de hogyha nem indulsz, nem mész utána, nem ragadod meg, nem kapaszkodsz bele, akkor hiába. De ha elindulsz, ha elmész, akkor megtalálod. Milyen sokszor mondjuk mi mai európai keresztények, hogy hát hinni kellene, jobban kellene hinni, jobban kellene bízni, Istenre kellene hagyatkozni, kellene az igét olvasni, kellene imádkozni, kellene imaközösséget szervezni és tartani, mert ugye a közös imádságban van az erő, de végül nem történik semmi. Mondjuk, és minden marad a régibe, és nem történik semmi. Egy fiatal nő ment a lelkészéhez panaszkodni, hogy hát csalódott az egész keresztény hitben, hiába tért meg, hiába döntött úgy, hogy ő Jézust akarja követni, semmi nem változott, ugyanazok a problémák, meg gyenge a hite, meg nem is biztos a dolgokban. És akkor a lelkész megkérdezi, hogy és amit megbeszéltünk, azzal mi van? Gyakorlattá tetted? Beültetted az életedbe? Tudod, megbeszéltük, hogy minden nap kijelölsz egy időt, vagy korábban kelsz reggel, vagy későbbig fennmaradsz, vagy napközben valamikor, de hogy minden nap legyen időd, amikor előveszed a Bibliát, és csendben vagy Istennel együtt, amikor nincs zaj, amikor nincs háttérzene. Minden nap kell, hogy olvasd, hogy mit mond az Isten neked, és hogy imádkozzál. És hogy legalább hetente egyszer, kicsit hosszabban is, hogy tanulmányozd is a Bibliát valami vezérfonal segítségével, meg hogy csatlakozzál egy bibliaórai közösséghez, meg hogy vezessél egy jegyzetfüzetet a Biblia mellett, hogy írd föl, amit az igéből megértettél, és gondolkozz el azon, hogy tudod gyakorlattá tenni az életedben, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy az Istennek engedelmeskedjél, hogy amit megértesz, az tedd is. Meg hogy rendszeresen kellene élni az úrvacsorával, ami megerősít, ami a szövetség megerősítését jelenti. És a fiatal nő azt mondta a lelkészének, hogy hát nincs időm ezekre azóta sem. De hát akkor miről beszélünk? Akkor mit akarunk? Ez olyan, mintha a pásztorok azt mondták volna, hogy menjünk el, de aztán mégse indultak volna. Jó, menjünk el, mint Betlehembe nézzük meg, menjünk el a kis Jézushoz, de aztán maradnak ott a tűz körül ülve. És akkor mondogatják egy pár órán keresztül, hogy menjünk el, míg aztán eljön a másnap, és nem mentek sehová. Hát mi, mostani nyugati keresztények, azért hangsúlyozom, hogy nyugati, mert egy afrikai keresztény egész másképp áll hozzá a dolgokhoz, vagy egy ázsiai, vagy dél-amerikai. Ők komolyan veszik. És nem sajnálják magukat, hogy korábban keljenek reggel, hogy a munkahely előtt bemenjenek a gyülekezetbe imaközösségre. És minden reggel bemennek a gyülekezetbe, és együtt imádkoznak, és utána megy ki a saját munkahelyére. De mi nyugati keresztények most ott tartunk, hogy mondjuk, hogy mit kellene, ezt kellene, azt kellene. Annyi konferenciát rendezünk az egyházba, hogy mit kellene tenni, hogy ne ürüljenek ki a templomok. És annyi ötlet van, hogy mit kellene tenni. De aztán csak azt tapasztaljuk évtizedek óta, hogy a templomok ürülnek. Tudjuk azt, hogy Németországban, Franciaországban, Angliában templomokat már eladnak, meg lebontanak. De csodálatos konferenciákat rendezünk, hogy mit kellene tenni, csak éppen nem tesszük. A pásztorok is mondhatták volna, hogy jaj, hát ki tudja, hány kilométert kell gyalogolni, amíg beérünk Betlehembe. Hát megéri-e? Hát mi lesz addig a nyájjal? Megtaláljuk-e egyáltalán? És fog-e az életünkbe valami változni? Hát ez túl sok fáradtság. Hát túl sok fáradtság az, hogy most kilométereket gyalogoljunk. Túl sok fáradtság az, hogy komolyan vegyük az igeolvasást, meg az imádságot, meg a közös imádságot, meg a gyülekezeti életet. Nem éri meg. túl sok fáradtság, és túl bizonytalan, hogy van-e értelme. Azt gondolom ebből a mai alapigéből, hogy Isten igéje mozgósítani akar. Tegyük meg, menjünk el, mondjuk el. Aztán, amikor megtaláltuk, akkor mondjuk el, hogy megtaláltuk, és dicsőítsük az Istent. Tegyük fel az életünket erre az egészre, amit úgy nevezünk, hogy kereszténység. Másképp nincs értelme. Vagy feltesszük az egész életünket a keresztény hitre és a keresztény életvitelre, vagy nincs értelme. Nehéz élethelyzetek vannak most is, mint amit az elején is mondtam, hogy annyi sorscsapás, tragédia, de reménysugár ébredhet. Mozdulni kell, és másokat is mozdítani. Figyelj, menj el Jézushoz. Ő a megoldás. Lehet, hogy a házasság már nem jön helyre, de te ő benne békességet fogsz találni. És ő benne van az örök élet. És ő benne van a bűnbocsánat. Lehet, hogy a gyereked nem fog gyakrabban meglátogatni, vagy az unokád nem fog gyakrabban meglátogatni, de Jézusban békességet találsz. Ő az, aki megvigasztal. Lehet, hogy a lábod már fájni fog életed végéig, de Jézus ott van melletted. Tart téged. Testvérek, az úrvacsora után is azt mondjuk, hogy menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Menjetek, járjatok az ő útján, és biztassatok arra másokat is, hogy az ő útján járjanak. Kezembe került egy könyv az elmúlt napokban, szinte csak véletlenül, valaki régebben ajándékba adta, és nem törődtem eddig vele, és rendrakás, pakolgatás közben így a kezembe akad. Az a címe, hogy friss szél, friss tűz. Egy nem magyar gyülekezetről van szó, és nem is evangélikus gyülekezetről, de a lényeg szempontjából mindegy. Egy lelkész elvállalta egy gyülekezet pásztorolását, de amikor elkezdte a munkát, akkor döbbent rá, hogy milyen helyzet van. Egy valamikor nagy létszámú, jól menő gyülekezet vészesen közeledett a nullához. Vasárnapi istentiszteleten már legfeljebb csak 20-an voltak, és ami miatt ő leginkább elkeseredett, hogy de a 20 ember is olyan volt, hogy több bűn volt az életükben, mint a hitetleneknek. Tehát olyan nagyon-nagyon reménytelen volt a helyzet, anyagilag adósságokba keveredtek. Igazából azon gondolkozott, hogy talán menekülnie kellene, ennek a gyülekezetnek már úgyis vége. Elment egy kis szabadságra, és amikor visszajött, Isten hozta lelkész úr, köszöntöttek az emberek a következő vasárnap. Jól kipihente magát Floridában? Elmúlt a köhögése? Mondtam, hogy már sokkal jobban érzem magam, de belül már alig vártam, hogy valami még fontosabbról számolhassak be nekik. Az istentisztelet elején megszólaltam. Testvérek, úgy érzem, Isten egyértelműen szólt hozzám a gyülekezetünk jövőjével kapcsolatban. A pihenésem alatt Istenhez kiáltottam, és kértem, hogy segítsen nekünk, segítsen nekem megérteni, mi az akarata velünk kapcsolatban. Hiszem, hogy megkaptam a választ. Semmi különleges, mély vagy látványos dolgot nem akarok mondani, csak annyit, hogy teljesen meg vagyok győződve a következőről. Mától kezdve az ima alkalom lesz a gyülekezeti élet barométere. Az lesz a siker vagy a kudarc fokmérője, ami a keddesti ima alkalmakon történik. Mert akkora mértékben fog Isten megáldani minket. Az Úr megígérte az igében, hogy ha segítségül hívjuk, őt válaszolni fog. Magához fogja vonni az elveszetteket, és ki fogja önteni ránk az ő lelkét. Ha nem hívjuk segítségül az Urat, akkor nem ígér semmit, egyáltalán semmit. Ilyen egyszerű az egész. Függetlenül attól, hogy miről prédikálok, vagy milyen hitelveket vallunk, a jövőnk az imádságban töltött időnktől függ. Ez lesz a motor, ami előre fogja vinni a gyülekezetet. Természetesen szeretném, ha vasárnaponként továbbra is eljönnétek a gyülekezetbe, de a hangsúly a keddesti ima alkalmakon lesz. A feleségemmel számunkra kijelölt az út, és reméljük, ti is csatlakoztok hozzánk. Aznap délelőtt éppen a gyülekezetben volt egy ausztrál, vagy talán új-zélandi szolgáló, ami egyébként ritkán fordult elő. Előre hívtam, bemutattam, és megkértem, hogy mondjon néhány szót. Ahogy odasétált, csak ennyit mondott. Hallottam, amit a lelkészetek mondott. Kérlek, gondolkodjatok el a következőkön. Egy gyülekezet népszerűségét azon lehet lemérni, hogy kik járnak a vasárnap délelőtti istentiszteletekre. Egy lelkész vagy egy evangélista népszerűségét azon lehet lemérni, hogy kik járnak a vasárnap esti istentiszteletekre. De Jézus népszerűségét azon lehet lemérni, hogy kik járnak az ima alkalmakra. Ennyit mondott, aztán visszaült a helyére, soha többé nem láttam. Lehet, hogy a gyülekezetnek tett bejelentésem különösnek vagy túl határozottnak tűnik, de valami ehhez hasonlót mondott a híres angol igehirdető Spurgeon is. Egy majdnem 100 évvel ezelőtt elhangzott igehirdetésében. Egy gyülekezet állapota nagyon pontosan megítélhető az ima alkalmaiból. Az ima alkalom kegyelemmérő is, és ezen keresztül megítélhetjük, mekkora isteni munka folyik az emberek között. Ha Isten közel van egy gyülekezethez, annak imádkoznia kell. Ha ő nincs ott, annak első jele, hogy nincs hajlandóság az imádkozásra. Az első keddestére 15-18 ember jött el. Nem volt előzetes terv vagy program a fejemben, csak felálltam és énekelve Isten dicsőítésében vezettem a gyülekezetet, amiből átváltottunk hosszas imádkozásba. Éreztem, hogy megújul az egység és a szeretet közöttünk. Úgy tűnt, hogy Isten összeköt minket. Nem volt hagyományos igehirdetés, helyett egy újfajta szabadságot kaptunk, hogy várjunk Isten jelenlétére. A következő hetekben az imáinkra megfigyelhetően érkeztek a válaszok. Fokozatosan új emberek csatlakoztak a gyülekezethez, akik a tehetségükkel és képességeikkel segítették a munkát. Kezdtek feltűnni nem megtért családtagok és teljesen ismeretlen emberek is. Úgy kezdtünk magunkra tekinteni, mint a Szentlélek sürgősségi osztályára, ahol szellemi traumán átesett emberek kaphatnak segítséget. A legtöbb kórházban a sürgősségi osztály nincs olyan szépen vagy elegánsan feldíszítve, mint az épület többi része, mégis nagyon hatékony szerepe van az életmentésben. Itt tartok most a könyvben, mert csak belekezdtem egy pár oldal erejéig. Nem tudom, hogy fog folytatódni, de sejthetjük a folytatást, mert ha könyv lett belőle, akkor biztos pozitív a folytatás is. Most elolvastam ezeket az oldalakat, készültem erre a mai igehirdetésre, és akkor így rádöbbentem valamire, amire még soha ennyire rá nem döbbentem, így belegondoltam. 20 éve vagyunk itt lelkészek. Összesen 3-szor volt olyan közös ima, amikor tényleg nagyon komolyan és kitartóan könyörögtünk. Az első eset az volt, amikor egy fiatalnak műtétre kellett mennie, és a műtét sikere nagyon fontos volt. Az orvosok nem biztatták, azt mondták, vagy sikerül a műtét, vagy nem, de ha nem sikerül a műtét, akkor mozgáskorlátozott lesz egész életében. A második esetben egy rákbetegségről volt szó, amikor azt mondták a középkorú asszonynak, hogy pár éve van esetleg hátra, ebből a fajta rákból nem szoktak meggyógyulni, bele kell törődnie, hogy pár éven belül meghal. A harmadik esetben pedig egy kábítószer függő fiatalról volt szó. Ezt a 3 ima alkalmat én nagyon komolyan vettem. Nem hirdettük meg a gyülekezetbe, mert egyszerűen féltem attól, hogyha kihirdetjük, hogy imádkozunk ezért és ezért, akkor körülbelül senki nem fog eljönni, mert ez olyan ijesztő dolog, hogy ilyen dolgokért együtt imádkozni kell. Úgyhogy megszólítottam azokat, akikről úgy gondoltam, hogy szeretik ezeket az embereket, fontosak ezek az emberek az ő számukra, van valami kapcsolat, valami tisztelet, vagy valami, ami összeköti őket. Úgy hívtam meg az embereket, aki hajlandó hangosan imádkozni, és nem az számít neki, hogy most a többiek kinevetik az ő imádságát, vagy nem, hanem ezen túl tud lépni, és mer hangosan imádkozni, és nem probléma neki az, hogy esetleg ez másfél-két órán keresztül is eltart, hogy énekelünk, dicsőítjük Istent, hálát adunk, megvalljuk a bűneinket, mert ugye Jakab apostol írja, hogy a tiszta szív szükséges ahhoz, hogy Isten meghallgassa azt az imádságot. Hát én ahogy az ébredési mozgalmak leírásából ezt olvastam. Tehát amit én összegyűjtöttem tudást arról, hogy amikor valami ébredés volt valahol, akkor az felébredt gyülekezetek hogy imádkoztak. Én ezt így tanultam meg, hogy ezt így kell csinálni. Időt szánni rá, merni hangosan imádkozni, szeretetben imádkozni azért, aki bajban van, azzal kezdeni, hogy dicsőítjük Istent, hálát adunk, megvalljuk a bűneinket, énekelünk sokat, és aztán rátérünk arra, hogy könyörgünk, és nem sajnáljuk az időt, hogy könyörgünk azért a valakiért. Kedves testvérek, most döbbentem rá, hogy ezt mind a hármat megadta Isten. A műtét sikerült a kislánynak, és teljesen rendben van, ennek már körülbelül 10 éve. A fiatalasszony, vagy most már középkorú asszony meggyógyult a rákbetegségből, gyógyultnak nyilvánították, és eltelt 7 év. Neki már rég meg kellett volna halnia, és most is rendben van. És a kábítószer függőség is. Az a valaki, akiért imádkoztunk, azóta sem nyúlt kábítószerhez. 3 komoly ima alkalom, mind a hármat úgy meghallgatta Isten, hogy meg is adta. Hát ez 100%. Ez 100%. És akkor elgondolkoztam azon, hogy hát, hogyha ez így működik, akkor miért nem csináltuk ezt gyakrabban? Hogy miért nem csináljuk gyakrabban? Miért csak ők 3 kérték azt, hogy szeretnék, hogy komolyabban imádkozzunk értük? Ha 100%-os az eredmény, akkor miért nem igénylik ezt mások is? Miért nem kérik ezt sokkal többen? Vagy hogy miért maradt ez ennyire titokban? Hogy valahogy ennek nem lett híre a gyülekezetben, hogy fú, hát 10-15-en voltunk, imádkoztunk, és meggyógyult, meg megszabadult. Csak úgy mondjuk, hogy imádkozzunk, de nem imádkozunk, nem vesszük komolyan. Mondom, erre én is most döbbentem rá, hogy de hát 3-szor imádkoztunk komolyabban, és Isten mind a 3-at megadta. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ma ezt akarja az Úr üzenni. Ha elindulsz, ha elmész, akkor megtalálod az Úr Jézus Krisztus. Ha komolyan veszed az ima életet, akkor tapasztalni fogod, hogy Isten beavatkozik, megadja a békességet, megadja a lelki gyógyulást. Ha komolyan veszed az igét, és nem sajnálod az időt a Biblia tanulmányozásra, és hogy át is ültesd az életedbe, amit az igéből megértesz, akkor meg fog változni az életed, a családod élete, a kapcsolatok. Ha komolyan veszed a közösséget, a gyülekezetet, akkor lehet, hogy meg fogjuk látni azt, hogy Isten növekedést, ébredést ad. Ha elindulsz, ha mozdulsz, ha elmész, akkor megtalálod. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk azért, mert sokszor csak úgy megtartunk egy ünnepet, de nem gondoljuk komolyan, hogy Te valóságosan is meg tudsz születni a szívünkben, az életünkben, a családunkban, a gyülekezetünkben. Megtartunk egy ünnepet, mert így szoktuk, meg így tanultuk, meg hogy kellenek az ünnepek a hétköznapok között. De aztán tovább léptünk, és mintha mi sem történt volna. Kérlek, hogy töltsd be a te szent lelkeddel, árasz ki a te szent lelkedet mindannyiunkra, hogy ne csak mondjuk, hogy induljunk, hanem tényleg menjünk, és keressük a te jelenlétedet, keressük a te akaratodat. Végezd el bennünk azt, hogy tudjuk feltenni az életünket arra, amit úgy nevezünk, hogy kereszténység. Amen.